Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nem elvárásképpen fogalmazom meg az első kérdésemet hozzátok. 3 hónappal ezelőtt álltam itt utoljára, és akkor egy nagyon különleges témáról beszélgettünk, és csak szerettem volna megkérdezni, letesztelni, hogy emlékeztek-e rá, hogy mi volt az utolsó, amikor itt jártam, és miről beszéltünk. Az biztos, hogy Biblia volt, igen. A fordítások volt délután és délelőtt. Meg? Majdnem. Jelenések könyvéről beszéltünk, annyit segítek. Igen, valami rémlik már, ugye? És az utolsó előtti levéről, a 6. levéről volt szó. Azt a címet adtam akkor neki, hogy a nyitott ajtó. És most folytatnánk ezt a sorozatot. És le is zárnánk igazából, mert a 7. levélről szeretnék nektek beszélni, a laodíciai beliekhez írt levélről. És azért különleges ez a levél, mert majd látni fogjuk, hogy ez gyakorlatilag teljes mértékig nekünk szól. Úgyhogy kérem is, hogy nyissuk meg a mi Bibliánkat, keressük meg a Jelenések könyve 3. fejezetét, és a Jelenések könyve 3. fejezetéből a 14-től 22. verseket olvassuk. Tehát Jelenések könyve, 3. fejezet, 14-től 22. versek. És én egy pontosított fordításban fogom majd ezt nektek olvasni. Így hangzik az Isten igéje. A Laodíceabeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanúbizonság, Isten teremtésének fejedelme. Tudom a te cselekedeteidet, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró. Így, mivel hogy langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni téged az én számból. És mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a szerencsétlen, szánandó, szegény, vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhákat, hogy befedezzen, és ne láttassék ki mezítelenséget szégyene, és szemgyógyító írt, hogy bekend vele a szemedet, és láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Buzgón törekedj azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én királyi székembe. Amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal együtt az ő királyi székébe. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Úgy gondolom, hogy vagyunk néhányan, akiknek nagyon ismert ez az ige, és talán többször hallgattunk is róla már prédikációt, különösen a 20. vers, amit szinte mindannyian kívülről tudunk és ismerünk, és a kezdő énekünkben el is énekeltük. Én úgy gondoltam, hogy mivel elég nagy ez a téma, kétfelé fogom bontani. Most a délelőtti alkalommal végig fogunk menni versről versre, kifejezésről kifejezésre, és megnézzük, hogy mit mond nekünk ez az ige. És délután pedig szeretném, hogyha egy kicsit arról gondolkoznánk, hogy a laodíceai üzenet mit jelent napjainkban. Hogyan tudjuk ezt mi tolmácsolni, hogyan látjuk, hogy mások hogy látják. És egy kicsit erről beszélgetnénk és gondolkodnánk közösen. Mielőtt azonban versről versre végigmennénk az igén, néhány szót hadd szóljak nektek arról, hogy mit tudunk erről a Laodíceáról. Hiszen ha végignézzük a Jelenések könyvét, és végignézzük az első részében található leveleket, akkor azt látjuk, hogy egy-egy város mutatkozik be az egyes levelekben, És azért is fontos, hogy magáról Laodíciáról beszéljünk, mert ha a hét város közül gyakorlatilag ez volt az a város, ahol a legtöbb hivatkozás történik a szövegben, amit most felolvastam nektek, a város jellegzetességeire, és majd meg fogjuk látni, ahogy végigvesszük a verseket, hogy tulajdonképpen ezek a jellegzetességek hogyan tűnnek majd fel, és hogyan vonatkoznak magának a gyülekezetnek a lelki állapotára, annak a keresztény korszaknak, amiről ez a levél szól, a lelki állapotára. És hogyha egy kicsit magunk nézünk, és a saját keresztény életünket figyeljük meg, akkor észre fogjuk venni, hogy hogyan vonatkoznak ezek a versek a saját lelki állapotunkra is. Hát amit tudnunk kell a városról, hogy amikor ez a levél született, akkor ez a város még viszonylag egy fiatal város volt. Olyan 3-400 évvel ezelőtt itt még nem is volt város, és ezt a várost időszámításunk előtti második században alapította egy Szeleukida uralkodó, akit második Antiokosznak hívtak, és a feleségéről nevezte el ezt a várost. A feleségét úgy hívták, hogy Laodiké, és róla nevezte el Laodiceának. Egyébként sokan még a mai korban is inkább Laodikának hívják, tehát nem C-vel mondják. Ez nálunk terjedt el itt, hogy Laodiceának nevezzük ezt a várost. Amit még a városról tudni kell, hogyha ugye végigmegyünk azon a bizonyos római postaúton, a térképen nem tudom mennyire tudjátok ezt így elképzelni, de akkor gyakorlatilag ez volt a hetedik város, ami ezen a postaúton gyakorlatilag lezárta ezt az utat, és innentől elágazott az út, és kétfele lehetett menni rajta. Nagyon sok érdekesség van a várossal kapcsolatban, amit érdemes tudnunk. Az első az az, hogy egy völgyben épült, és ugye itt majd lesz szó a langyosságról, forróságról, hidegségről, és igazából az egyik jellegzetessége éppen abból adódott, hogy két folyó itt folyt össze, az egyik az egy melegvízű volt, a másik egy hidegvízű volt, és itt pedig, amire ide a városba ért, egy langyos vízű folyóvá vált. Aztán a másik érdekesség, amit érdemes róla még tudni, hogyha így az elhelyezkedését nézzük, akkor két bibliai városhoz volt közel. Mind a kettőt ismerjük valamennyire. Az egyik az a Kolossé, hát ugye a Kolossébeliekhez írt levélről már biztosan hallottatok. A másik pedig a Hierapolis volt, és ennek a két városnak tulajdonképpen a közvetlen közelében helyezkedett el ez a laodíciai város. És úgy képzeljétek el, hogy a város nagyon gazdag volt. Nagyon gazdag emberek lakták, akik büszkék is voltak a gazdagságukra, ugye erről is majd beszélünk, és erről is szó volt az ígében, amit felolvastam nektek. És olyannyira gazdag volt ez a város, hogy amikor egy földrengés érte, akkor Róma felajánlotta neki, hogy hát majd segítek nektek, adok pénzt, hogy újraépítsétek, és azt mondták, hogy nem kell a pénz, köszönjük szépen, mi egy önálló város vagyunk, van elég pénzünk, majd mi újraépítjük a várost. Tehát ennyire gazdag emberek lakták, és ennyire gazdagok voltak. Miből volt ez a nagy gazdagságuk? Egy nagyon érdekes feljegyzést találtam erről. Van egy híres római történetíró, Tacitus, és ő írja, hogy ebben a városban különleges fekete gyapjút adó nyájak legelésztek. És hát ugye ez egy elég különleges dolog, mert ha azt mondom nektek, hogy gyapjú, akkor mindenkinek a fehér szín fog róla eszébe jutni. Hát itt fekete gyapjú volt, és nagyon sok zsidó is élt ebben a városban, és ahogy említettem, ugye ezt a langyos vizet már mondtam nektek, és ami még egy érdekes volt, hogy a városnak a lakói annyira büszke voltak erre a gyapjúra, hogy ebbe a fekete gyapjúból készült ruhákban jártak, és hát nagyon előkelő hatást keltettek így azoknak, akik ide látogattak. Magáról a gyülekezetről is tudunk, és maga a Biblia is ír róla. A Kolossébeliekhez írt levélben A 4. fejezet 12-13. versében ezt olvassuk. Pál így emlékezik meg. Krisztus szolgálja, aki mindenkor küzdéltetek imádságban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel Isten minden akaratában. Bizonyságot teszek róla, hogy sokat fáradt értetek azokért, akik Laodíciában és Hierapolisban vannak. És nagyon érdekes, hogy ugyanennek a levélnek a végén azt írja Pál apostol, hogy amikor felolvastatik a levél nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodíciai gyülekezetben is felolvastassék, és hogy a laodíciaiaknak szólót viszont ti is felolvassátok. Ez a 4. fejezet 16. versében van a Kolossi beliekhez írt levélben. Tehát tudunk arra, hogy Pál például írt egy levelet is a laodícia beiliekhez, de ez a levél ez már nincsen meg, és nem is került bele a Szentírásban. Tehát ebből, és még pár feljegyzésből tudjuk azt, hogy egy elég komoly gyülekezet élt itt, és egy komoly város volt abban az időben, tehát nem véletlen az sem, hogy ugye a 7 levélből az utolsó az nekik szól. De akkor most egy kicsit térjünk át arra, hogy milyen keresztény korszaknál tartunk most. Ugye a 7 levél 7 különböző korszakot jelenít meg. Az utolsó, amiről beszéltem nektek, az a filadelfiai volt. Ugye ott a nagy ébredési mozgalmak, az advent mozgalom is volt. Tehát könnyű behatárolni, hogy az utolsó levél, a laodíciai levél, az gyakorlatilag innen a Krisztus második eljöveteléig tartó korszak. Tehát gyakorlatilag a filadelfiai korszak lezárásától ezt úgy tudnánk meghúzni, hogyha időben szeretnénk, hogy a 19. század harmadik negyedéig tartott körülbelül a filadelfiai korszak, és onnantól kezdődik a laodíciai korszak, és egészen Krisztus második eljöveteléig tart, vagyis kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a levél nekünk szól, és rólunk szól. Miből gondolhatjuk még azt, hogy tényleg az utolsó idők népének szól? Ha visszanézzük itt az igét, amit felolvastam, akkor azt látjuk, hogy azt mondja Krisztus a 20. versben, amit mondtam is, hogy nagyon jól ismerünk, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hogyha megnézitek a többi levélben, ott is van hivatkozás arra, hogy Krisztus visszajövetele közel van, de itt azt látjuk, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát már egészen közel van Krisztusnak a megjelenése. Akkor most, hogy a bevezetést elmondtam, szeretnék az ígékre térni, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. Ugye a leveleknek van egy szerkezete. Mindegyik levél hasonlóképpen épül föl. Az első a bemutatkozás, majd ezzel fogjuk kezdeni az ígének a tanulmányozását. Aztán van egy rövid jellemzés, hol rövid, hol hosszú, itt inkább hosszabb jellemzés magáról, erről a korszakról, vagy erről a gyülekezetről. És utána jön egy érdekes dolog. Krisztus, ha végignézitek, akkor általában ezután elismerő szavakat mond a gyülekezeteknek. Na, itt ebben a levélben ilyen nincs. Tehát, ha majd így megyünk ígéről ígére, akkor látjátok, hogy gyakorlatilag a jellemzés után rögtön feddés következik, és a leghosszabban a feddési részről fogunk majd beszélni. Majd ezután jön a tanács, utána jön az ígéret, és a végén pedig a felhívás. Nézzük akkor meg, hogy hogyan mutatkozik be Krisztus ebben a levélben. Hogyha megnézitek az első verset, akkor így olvastuk, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanúbizonyság, Isten teremtésének a fejedelme. Ugye én ezt a szót használtam, ugye, hogyha megnézitek a saját fordításotokat, akkor általában Isten teremtésének a kezdete szó szerepel. Mit jelent, hogyha végigmegyünk így a kifejezéseken, mit jelent az, hogy Krisztus a hű és igaz tanúbizonyság? Mit gondoltak erről? Miről beszél itt Krisztus, amikor így kezdi? Hát önmagában is nagyon szép ez a jellemzés, ez a bemutatkozás a Krisztusnak, de úgy, hogy még hozzáteszi azt, hogy ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanúbizonyság, ez együtt azt jelenti, hogy Krisztus az igazságot fogja kimondani. Ugye így, hogy nincsen elismerés, csak feddés, ez különösen fontos a bemutatkozásnál, hogy úgy figyeljetek a szavaimra, hogy most nagyon komoly igazságot fogok nektek elmondani, mert amiről én beszélek, az igaz tanúbizonyság lesz. És mi ennek az alapja, hogy ő ezt kimondhatja? Azt, hogy ő az Isten teremtésének a fejedelme. Hogyha arra gondolunk, hogy itt csak feddést találunk majd az ígében, akkor különösen fontos az, hogy Krisztus így mutatkozik be számunkra. Mert olyan embereknekhez szól, akik valamikor, hogyha így most keresztény korszakról beszélünk, nagyon magasan voltak, és most valahol nagyon mély ponton vannak. Sőt, hát ugye majd látni fogjuk, hogy vaknak nevezi, tehát lelki vakságról beszél itt Krisztus. És miért fontos az, hogy azt mondja Krisztus önmagáról, hogy ő az Isten teremtésének a kezdete, vagy ugye helyesen fordításban a fejedelme. Ugyanis az itt található arché szó mind a két kifejezést magában fogalmazza, tehát kezdet és fejedelem. Ugye, hogyha végignézitek a Bibliában, van arra lehetőség, hogy görög szavakra is keressünk bizonyos programok segítségével, akkor azt látjuk, hogy itt, ha az arché-t nézzük, akkor mindig valaminek az alapelvéről, a végső okáról van szó, vagy olyan szavakra használja, olyan kifejezésekre használja az ige, hogy angyali hatalmasságok, mennyei hatalmasságok, elsőség, uralkodás, uralom jelentésben. És nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy hát itt Krisztus azt mondja, hogy ő a teremtésnek a kezdete, tehát ő az Isten első teremtménye, de ez nem igaz. Tehát ez az ige, szeretném hangsúlyozni, nem erről szól. Tehát ha ilyennel találkoztok, nyugodtan mondjátok meg, hogy bocsánat, de az arché nem ezt jelenti. És ezt nyugodtan arra is alapozhatjuk, hogy Krisztusról, hogyha Pál apostolnak mondjuk az már idézett kolossébeli levelére gondolunk, akkor ott az első fejezet 15. verse, az gyönyörűen kimondja, hogy Krisztus minden teremtmény előtt született. Tehát ő nem teremtmény az Istennek. Ezért helyesebb, hogyha azt mondjuk, hogy ő nem Isten teremtésének a kezdete, hanem Isten teremtésének a fejedelme. Hogyha az előbb idézett Kolossé levelből az igét nézzük, akkor itt azt írja, aki által az Atya a világ mindenséget, a földet, az embert is teremtette. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyen és a földön, a láthatók, a láthatatlanok, mindenek őre nézve teremtettek, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ugye ezt írja itt a kolossébeli levélnek a folytatása. Miért fontos, hogy így mutatkozik be Krisztus? Azért, mert nagyon akarja hangsúlyozni és nyomatékosítani a számunkra, hogy nincs nagyobb tekintély ő nála. Ha ő valamit kimond, akkor az úgy van. De ezzel párhuzamosan még egy dolgot láthatunk ebben. Azt, hogy ő úgy mutatkozik be, mint a mi teremtőnk. És mint ilyen felelősséget vállal értünk. Tehát amikor majd látni fogjuk, hogy nagyon sok feddés, nagyon sok negatívum van ebben a levélben, akkor azt ne úgy vegyük Krisztusról, hogy na, ledorongol minket, és ugyan már ti sose lesztek ilyen szentek, mint én vagyok. Hiszen a szombatiskolában is most azt tanultuk, hogy pont azt szeretné, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. És ezért mondja azt, hogy én az Isten teremtésének a fejedelme vagyok. Én vagyok a te teremtőd is. Amit most elmondok neked, a szeretetből mondom. Azért, hogy fölemeljelek és kiemeljelek ebből a helyzetből, amiben vagy. Nézzük akkor, mi ez a helyzet? Mi a feddés? Így írja, és így kezdi. Tudom a te cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg volna, vagy forró. Mivel, hogy langyos vagy, sem hideg, sem forró. Ki foglak vetni téged az én számból? Ugye miért fontos itt, hogy helyesbítsük a fordítást? Nem azt mondja Krisztus, hogy na, én ki is vetlek, és itt véged van. Ki foglak vetni? Ez egy figyelmeztetés. Nem arról szól, hogy én elhatároztam, hogy kivetlek téged. Ha ilyen így maradsz, akkor ennek ez a következménye. Ha visszaemlékszünk a szárdiszi üzenetre, akkor abban is valami hasonlót olvasunk, ott azt írja, ezzel mondattal kezdődik a feddés, az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Most tegyünk egy kis összehasonlítást. Mi a rosszabb? Az, hogyha azt mondja Krisztus, hogy halott vagy, vagy azt mondja Krisztus, hogy langyos vagy. De emberi gondolkodásmód szerint melyiket mondanánk, hogyha Krisztus azt mondja, na akkor választhatok, mik szeretnétek inkább lenni, halottak vagy langyosak? Egyik se, nagyon jó a válasz. Egyik se, igen, ez a helyes válasz egyébként. De sokan azért itt morálítanak, hogy inkább langyos lennék, mint halott. Csak hogy, ha megnézzük, itt három állapotot mond Krisztus. Azt mondja, hogy lehetsz hideg, lehetsz forró, és lehetsz langyos. Hogyha most azt mondanánk, hogy élő vagy halott, ha hideg és forró, akkor melyiket hoznánk mivel párhuzamba? A hideg lenne ugye a halott, a forró lenne az élő, egyértelmű. Mindannyian így döntenénk el. Csak hogy Krisztus azt mondja, hogy bárcsak hideg volna. Vagyis akkor melyik a rosszabb állapot? A langyosság, ugye? És pedig hogy mondtuk volna emberi természetet, hogy inkább langyos, mint halott. Csak hogy itt, ebben az ígében azt látjuk, hogy Krisztus azt mondja, bárcsak hideg volna, még a halott is jobb a langyosnál. Mi az a langyos lelki állapot, és mi az a jellegzetesség, ami Laodíceát jellemezte? És egy kicsit, ha magunkban nézünk, sokszor a mi keresztény életünket is jellemzi. Mit gondoltok? Miért rosszabb ez az állapot, még a hideg és halott állapotnál is? Hát első hallásra elég egyszerűnek tűnik a hasonlat. Ugye a forró az azt jelenti, hogy teljes lánggal égünk, és megyünk, és tesszük, és küzdünk másokért, és a mi életünk is tele van élettel, mert Krisztus bennünk van, és a forró az egy nagyon jó dolog. Ahhoz képest miért rosszabb a langyos? És miért rosszabb még a hidegnél is a langyos? Hát ha ezt meg kéne fogalmaznunk, akkor ugye a forró az az Istennel együtt élés, az Istennel való állapot. A hideg egyértelműen, ebből következően az az Isten nélküli állapot, a hitetlenséget jelképezi. És a langyos nyilván, ami a kettő között van. Tehát amikor én ismerem az Istent, de nem cselekszem azt, amit kér tőlem. Ez a langyos állapot. Tehát ha meg akarnánk fogalmazni, hogy itt kikhez szól a ez a levél, akkor azokhoz, akik ismerik az Istent, de ismerik az Isten beszédét, és még hisznek is abban, hogy az az igazság, de nem cselekszik. Valljuk a tantételeket, gyakoroljuk a külső formákat, eljárunk szombatonként, veszünk úrvacsorát, minden nagyon szép, minden nagyon jó, de hiányzik a lényeg. És mi ez a lényeg? Az igazi és erőteljes indíték, a buzgó hit és a szeretet. Ezt várna el tőlünk Krisztus. Keressük meg Máté evangéliuma 21. fejezetét, és olvassuk el itt a 28-32. Verseket. Tehát Máté evangéliuma 21. fejezet, 28-32. Versek. Így olvasom. Mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia. Oda menvén az elsőhöz azt mondta, eredj el, fiam, munkálkodj ma az én szőlőmben. Az pedig azt felelte, nem megyek. De aztán meggondolta magát, és elment. Másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. Az pedig azt mondta, uram, én elmegyek. De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Felelték néki az első. Mondta nekik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljön hozzátok Keresztelő János az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámszedők és parázna nők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, ezután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Elég súlyos szavak ezek, ugye? Hányszor van az életünkben, hogy az Isten kér tőlünk valamit, és azt mondjuk, hogy igen, uram, megteszem, természetes, hát jaj, hát ismersz, hát én komoly hívő ember vagyok. Csak aztán jönnek ugye a körülmények, Fáradt vagyok, nincs kedvem. Van most másik jobb program, inkább oda megyek. Mindig van kifogás. Ez a langyos kereszténység. Amikor arról beszélünk, hogy hideg, az nem a cselekedetek tekintetében jobb a langyosnál, mert a hideg, a példázatbeli második fiú egyáltalán nem volt jobb az elsőnél. Sőt, kihívóan és tiszteletlenül is hálátlanul viselkedett az apjával, mert azt mondta, hogy én nem megyek el. Jézus a keresztelő János munkája nyomán kibontakozó megújulás és reformáció mozgalom tapasztalatára utalt a példázat magyarázatánál. Ugye maga is elmondja itt, hogy keresztelő János az igazság útján járt, eljött hozzátok, és nem hittetek neki. Az Isten hit szempontjából a hideg, vagy ha jobban tetszik nekünk úgy, akkor mondjuk ki a halottnak mondott vámszedők és paráznanők, előbb tértek meg, mint azok, akik azt mondták, hogy hát mi az Istennek az emberei vagyunk, ugye a papok, a farizeusok, a nép vénei, és Krisztus ezt a példázatot nekik mondta. És ők voltak ott, abban a helyzetben a langyosak. Vallották, hogy mit mond az Isten igéje, tudták tökéletesen, írástudók, hát bármit kérdeztek, mindenre tudtak válaszolni, csak nem cselekedték. És igazából, ha belegondolunk, és a saját életünkre tekintünk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy ha a saját szívünket nézzük, akkor azt fogja legjobban megkeményíteni mi szívünket, hogyha mi tudjuk, és valljuk, és szüntelenül hallgatjuk akár itt szombatra az igazságot, de valahol van valami, ami miatt ez nem gyökerezzik meg az életünkben, nem tudunk vele azonosulni, és azt mondjuk, hogy hát Uram, megtenném én, de mégsem, mert nem megy. Mert valami visszatart attól, hogy megtegyem. És egy másik példát is szeretnék nektek felhozni, ugyanígy az evangéliumokból, amikor Krisztus ezt mondja a farizeusoknak és írástudóknak, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek látszanak, belül pedig holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Nem sokszor így vagyunk mi is. Ellen White-tól idéznék egy rövid gondolatot. Senki sincs úgy megkeményedve, mint azok, akik könnyen vették az isteni irgalom hívását. A kegyelem lelke ellen cselekedtek. A Szentlélek elleni bűn leggyakoribb formája kitartóan semmibe venni a menny megtérésre hívó szavát. Biztos, hogy nem én vagyok az első itt, ezen a szószéken, aki azt mondja, hogy igen, mindannyiunknak megtérésre van szükségünk naponként. És nagyon el vagyunk maradva ezen a területen. De én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy sokszor magunkba nézzünk. És beismerjük azt őszintén, ha magunkba nézünk, hogy igen, sajnos sokszor mi is langyos keresztények vagyunk. És amikor ezt beismerjük, akkor ki kell mondanunk, hogy bizony, a mi szívünk is hideg és halott szív. És ez egy nagyon-nagyon kemény ítélet. Viszont, hogyha ezt nem tesszük meg, hogy nem mondjuk ki, hogy igen, Uram, bizony, az én szívem is sokszor hideg és halott szív, akkor saját magunkat csapjuk be. És majd fogjátok itt látni, hogy ahogy megyünk tovább az ígében, és az egyes verseket nézzük, hogy Laodíceának az igazi tragédiája az, hogy nem tudja, nem látja az igazi állapotát. Ugye majd látni fogjuk itt a vakság szó, elhangzik majd. És tudjátok, mi a legszomorúbb benne? Hogy sokszor még dicsekszünk is vele, hogy hát milyenek vagyunk, hát most minden ember bűnös, és mi is azok vagyunk. És ez azért veszélyes, mert ha az ember nem tudja, hogy beteg, akkor nem fog az orvoshoz menni. Ellen Goodwhite azt írja, a bizonyságtételek a gyülekezeteknek című kiadványban, a laodíciai keresztényekről: Isten szolgái egyre hangoztatják a Szentlélek ihlette figyelmeztető üzeneteket, feltárják a tévelygők jellemhibáit, de a válasz csak ennyi, hát ugyanez nem vonatkozik rám. Nem veszem magamra ezt az üzenetet. Amit tudok, azt megteszem, és hiszek az igazságban. Megdöbbentő, nem? És sokszor nem így vagyunk mi is. Ha megnézzük, akkor a szárdiszi levélre már hivatkoztam, és hogyha megnézzük, akkor az ottani hívők is részesültek egy szigorú feddésben, mert magasról estek alá. De ott látunk utána ébredést. Vajon mi látjuk azt, hogy mi ennél sokkal magasabbról estünk alá? Tehát igazából itt már nincsen magasabb, mint a filadelfiai szint volt. Amikor már az Isten mindent megmutatott. Mindent. Tehát tudásban Laodicea ott van, mindent tud. És nézzük meg, hogy ott volt a Filadelfia, a forró hit. Tényleg, hát szinte vagyonközösségbe mentek már az emberek. Annyira komolyan vették az Isten igéjének a hirdetését, hogy eladták mindenüket, és nyomdákat csináltak, és nyomtatták a lapokat. És, tehát minden ott volt benne, ami kellett. És ilyen magaslatról esett vissza erre a szintre, amit itt olvasunk. És azért szomorú ez, mert ha megnézzük, hogy kiknek szól ez a figyelmeztető felhívás, akkor mit látunk? Azt, hogy a filadelfiai korszak gyülekezetei későbbi nemzedékeinek. És ugye ott egyértelműen beazonosítottuk, hogy kik a filadelfiai ébredésnek a gyülekezetei. És nyíltan mondjuk ki, ez nekünk adventistáknak szól. Ez az üzenet nekünk szól. Nagyon érdekes párhuzamot vonni a Jelenések könyvének a proféciái és az evangéliumok között. Ugye az előbb láttátok, hogy hoztam pár példát, és most is szeretném ezt megtenni. És a legjobb, hogyha azt a részt nézzük meg, amit Krisztus az evangéliumokban ennek a korszaknak szólt. Hiszen Krisztusnak is van az evangéliumban profétikus beszéde. Ugye nem kell nagyon messzire menni, mindannyian ismeritek a Máté 24-ben elhangzó úgy nevezett nagy apokaliptikus beszéde. Rengeteget szoktunk belőle idézni, de én most olyan részt szeretnék belőle nektek idézni, Máté evangélium 24. fejezetének a legesleg végéről, amit szerintem elég keveset idézünk, pedig igazából ez nekünk szól. A 24. fejezetben a legvége, az utolsó rész a 45-től az 51. versig így szól. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nékik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Ugye ez, Filadelfia az ilyen volt. Bizony mondom néktek, egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna a szívében, úgy is késik az én uram, és verni kezdené szolgatásait, együtt enne és inna a részegesekkel. Megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Ketté vágatja és képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikoltatás. Hát ezt nem nagyon szoktuk idézni ebből a fejezetből, ezeket az utolsó verseket. Miért nem idézzük? Azért, mert ez nem túl kellemes üzenet. De vajon nem így vagyunk mi is sokszor? Nem mondjuk mi is azt sokszor, hogy hát még úgyis odébb van az, még azért már úgyis tudjuk a jeleket, hogy mikre kell figyelni, hát még azért ott nem tartunk. Bár sokszor azért megijedünk, mert üha, jaj, most ez lett itt az elnök, jaj, most ez ezt csinálja, jaj, már itt vasárnap törvény van. Ugye volt itt nálunk is, hogy vasárnap nem lehetett dolgozni, be voltak zárva az üzletek. Emlékeztek rá. Szóval néha azért úgy megijedgetünk, de őszintén, ha magunkba nézünk, azért valljuk be, sokszor úgy vagyunk mi is, mint ez a gonosz szolga. Ó, késik még az én uram, és mit mond itt Krisztus? És verni kezdte szolgatársait. Döbbenetes kép, nem? Nem vagyunk mi is sokszor úgy, hogy másokra nézünk, hogy jaj, ugyan már, hát miért nem jársz el szombaton? Látod, én mindig itt vagyok, és te miért nem tudsz eljönni? Nem sokszor úgy vagyunk mi is, hogy keressük a másikban a kis szálkákat? És beszólogatunk egymásnak, hogy jaj, nem jól csinálod ezt a dolgot. Ez nem fizikai verést jelent, lehet szóval is verni. És hát, ha magunkban nézünk, ha most Krisztus itt megjelenne, és azt mondaná, hogy na, akkor visszajöttem, munkában vagytok? Mit mondanánk neki? Persze, uram, hát látod, minden nap együtt imádkozunk itt, és folyamatosan evangélizálunk, és minden nap a legfontosabb dolog, és minden vagyonunkat arra áldozzuk, hogy a te munkádban részt vegyünk. Ezt mondanánk neki? Így van? Hát sajnos nem. És hát most nem olvasom fel, mert mindannyian jól ismeritek a tíz szűznek a példázatát. Ugye milyen megrendítő ott az a kép, amikor ott van az öt szűz, és elfogyott az olaja. És azt mondja a főnökeink, ti már nem jöhettek be. Mennyire szeretjük magunkat azonosítani azokkal a szűzekkel, akiknek volt olaja. Hát mennyivel kényelmesebb ez a kép. Hát nekünk is van olajunk. Hát most is a Szentlélekről tanultunk, nem? Hát van az életünkben, ott van a Szentlélek. Ott van. Tényleg, ha magunkban nézünk, azt látjuk, hogy tényleg na, minden rendben van, és tényleg ott van a Szentlélek az életünkben. Hát elég megrendítőek ezek a képek, amiket itt olvastam nektek, és... Mit látunk? Lelki siválságot, hanyatlást, mindenütt. És pont akkor, amikor a legmagasabb szinten kéne állni az egyháznak, hiszen Krisztus nem sokára visszajön, hát nem mindent meg kéne tennünk. Az idő most már nem több lesz, csak kevesebb, ahogy haladunk előre az életünkben. És mit látunk? Hát azt, hogy lelkileg ott vagyunk, ahol a szárdisziak voltak gyakorlatilag. Vagy még rosszabb helyzetben. És akkor tegyük fel most a kérdést, így a szívünkre téve a kezünket. Mit jelent, amikor Krisztus azt mondja, hogy ki foglak vetni téged az én számból? Ugye fontos, hogy itt helyesbítsük a fordítást. Mert ez egy feltételes dolog. Ellen Goodwhite-tól idézek ismét. A Krisztus szájából való kivetés azt jelenti, hogy imáinkat meg nem hallgatja. Isten iránti szeretetük megnyilatkozásait nem közvetíti. Isten igéjéből való tanításainkat nem fogadja el. Bármely lelki tevékenységünket el nem ismeri. Nem támogatja könyörgéseinket az Isten előtt azzal a kéréssel, hogy azok kegyelmesen meghallgattassák. Kemény beszéd? Milyen érzés lenne, ha most imádkoznánk valamit, nagyon szeretnénk, és imádkoznánk az Istenhez, és azt mondanánk, hogy hát nem hallgatlak meg. Hát ez a legsúlyosabb ítélet, mondjuk ki. Hát ennél mélyebbre már nem lehet jutni. Amikor langyosságról beszélünk, akkor két fogalmat kell itt még kihangsúlyoznunk. Az egyik a büszkeség, és a másik az önigazoltság. Ez a két ok arra, hogy Krisztus ilyen kemény szavakkal, és ilyen kemény kilátásba helyezett ítélettel áll hozzánk. Ismét a bizonyságtételekből olvasnék egy gondolatot. Mi lehetne nagyobb öncsalás az emberek gondolatvilágába annál, mint hogy abban bizakodnak, hogy amit tesznek, az helyes, miközben az teljes mértékben rossz. A hű tanúbizonyság üzenete azt állapítja meg, hogy Isten népe egy szomorú öncsalásban leledzik. Nem tudják, hogy állapotuk szánalomra méltó Isten szemében. Miközben azok, akiknek ez az üzenet szól, abban a hitben ringatják magukat, hogy emelkedett lelki állapotban vannak. Jézus üzenete szinte letöri ezt a hamis biztonság érzetet azzal a meglepő leleplezéssel, hogy a valódi lelkiállapotuk vakság, szegénység, elesettség. A bizonyságtétel metszen éles és szigorú, de nem lehet benne tévedés, mert hiszen a hű tanúbizonyság az, aki szól. Azoknak, akiknek tudások és teljesítményeik birtokában, biztonságban érzik magukat, és a gazdagoknak, akik azt hiszik, hogy lelki tudás tekintetében azok. Nehéz elfogadniuk azt az üzenetet, amely kijelenti, hogy tévedésben vannak, minden nemük kegyelmi és lelki ajándék hiány valók. A megszenteletlen szív mindennél családabb és reménytelenül gonosz. Hogy hangzik a dicsekvés a laodíciaiaknak? Ezt szinte mindjárt kívülről fújjuk. Gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire sincs szükségem. Hát ha elsőre így ránézünk, akkor azt mondjuk, hát ez ugyanaz, nem? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Azonban, hogyha az egyes kifejezéseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez mindez onnan ered, ez az öncsalás, hogy önmaguknak tulajdonítják az eredményeiket és a teljesítményeiket. Ne legyünk naívak, mert ez az üzenet nem egy olyan népnek szól, aki nem tud mindenről, amiről az Isten szeretné, hogy tudjon. A probléma azzal van, amit kimond a végén. Semmire sincs szükségem. Magának tulajdonítja azt, amit nem szabadna magának tulajdonítani. Ez azt mutatja, hogy nem érzi az Istentől való függésüket és az Istenre utaltságunkat. És hát mit jelent még ez? Azt jelenti, hogy elzárja magát minden új igazságtól. Elzárja magát a további világosságtól. És azt gondoljuk, hogy a tökéletes és teljes keresztény tudás és életbirtokosai vagyunk, ezért már nincs szükségünk igazából semmire. És még egy fontos dolog, amire már az előbb utaltam, hogy itt nem képmutatásról van szó. Itt arról olvasunk, hogy a laodíceiak nem tudják az igazi állapotukat. A képmutatás az azt jelenti, mikor tudom, hogy én mi vagyok, és valami mást mutatok, igaz? Ez a képmutatás. De itt nem erről olvasunk. Itt arról olvasunk, hogy lelkileg vak, saját magát becsapja. A Hóseás könyvében van egy idézet, amit az Isten mond az Izrael népéhez. Idegenek emésztik meg erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, azt sem veszi észre. És tudjátok, az a probléma ezzel, hogy ezen a vakságon nem segít az, hogyha visszaesés következik be. Tehát ha valami romlás jön, az nem segít ezen a vakságon. Mert annyira nagy az önbizalom, hogy gyakorlatilag beteg az illető, és nem látja, hogy ő beteg és orvosra van szüksége. Ismerünk ilyen embereket? Hogy ők meg vannak róla győződve, hogy nekik semmi bajuk nincsen igazából, és hát ők egyébként is bármi bajuk is lenne, meg tudják magukat gyógyítani, mert annyira okosak már így az egészséges életmód tekintetében, és látjuk, hogy ember, orvoshoz kéne menned. Nem, én meg tudom magam gyógyítani, nincs nekem semmi bajom. Ismerünk ilyen embereket? Na hát pontosan ugyanilyenek vagyunk mi, csak lelki értelemben. Azt gondoljuk, hogy megoldom én ezt, hát majd többet fogom olvasni a Bibliát, majd többet imádkozom, és akkor majd milyen jó lesz. Ez önbecsapás. Helyettesíteni szeretnénk sokszor azt, hogy tényleg össze kelljen törnünk, és térden állva könyörögnünk az Istenhez, hogy bocsássa meg a mi vétkeinket, mert nem tudunk megváltozni, és képtelenek vagyunk arra, hogy jók legyünk magunktól. És igazából a laodíciai üzenetnek az igazi lényege is, mondani valója ez, hogy a mi látásunk az félelmetesen el van tévedve. Tehát, hogy igazából teljesen el van sötétülve, és nem látjuk azt, hogy mi a valódi állapotunk. És ez lelkileg lehetséges, és nem tudjuk, és nem látjuk, hogy igazából egyetlen megoldás lenne arra, hogy ebből az állapotból kikerüljünk, az, hogyha Krisztushoz mennénk térden csúszva, és tőle kérnénk a kegyelmet. És akkor ő föl tudna emelni, és majd erről olvasunk mindjárt, hogy mi a tanácsa Krisztusnak. Még egy utolsó idézetet előtte, a 44-es számú levél Ellen White-tól. A félszívű keresztények rosszabbak, mint a hitetlenek, mert megtévesztő hitvallások és semleges álláspontjuk sokakat félrevezet. A hitetlen ember annak mutatja magát, aki. A langyos keresztények viszont nem jók világiaknak sem, és keresztényeknek sem jó keresztények. Sátán olyan munkára tudja felhasználni őket, amelyet senki más nem tudna olyan jól használni, mint őket. Rosszabb állapotban vannak, mint azok, akik halottak törvényszegéseikben és bűneikben. Hallják az igét, de nem alkalmazzák önmagukra, hanem maguk helyett mindig másokra. Magunkra ismerünk? Hát ez az ige, ez most nem nekem szól. Ez az ige hirdetése nekem szól. Hát ez valaki másnak szól, aki ott mellettem ül, jobbra vagy balra, vagy merre nézek, vagy előre vagy hátra. Ilyenek vagyunk. Ez a mi valódi lelki állapotunk. De térjünk át a tanácsra, mert én azt gondolom, hogy talán elég sokat beszéltem már arról, hogy mi a probléma. A tanács így hangzik. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy meggazdagodj. Fehér ruhákat, hogy befedezzen, és ne láttassék ki mezítelenséget szégyene, és szemgyógyító írt, hogy bekend vele a szemedet, és láss. Ugye milyen egyszerű kis üzenet, és milyen világos és tiszta jelképeket használ benne Krisztus? Hát mi a tűzben megpróbált arany? Ugye mindenki rögtön mondja, 1 Péter, 1 hét. Az élő hit. A ti hitetek legyen olyan, mint a tűzben megpróbált. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendőt, tűz által kipróbált aranynál. Dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassák a Jézus Krisztus megjelenésekor. És amikor itt beszéltünk délelőtt arról, hogy megszentelődésre van szükség, testvérek, az nem azt jelenti, hogy majd mi kitaláljuk, hogy majd mi milyen okosan és jól meg fogunk szentelődni, mert az annyira jól megy. Nem erről szól. A valódi megszentelődés az arról szól, hogy Krisztus ott van a mi szívünkben, és megszentel minket. Ez az igazi megszentelődés. Mert akkor ott nincsen már büszkeség, mert hát nem én teszem, hanem Krisztus teszi bennem. Nincsen elvakultság, nincsen hitetlenség, hogy hát úgyse tudom megcsinálni, hát olyan vagyok, mint a többi ember, önző, mert ilyenek vagyunk. Sokszor mindig van kifogás, nem? Mindig. Valami kifogás mindig van. És akkor nem lesz az élet szentségnek sem a hiánya. Mert Krisztus tökéletes munkát végez. Nem olyat, mint mi. Védj tőlem. Mi ez? Ugye, amikor elmegyünk az orvoshoz, mit mond? Tessék itt a gyógyszer. Vedd el. Ezt mondja Krisztus is. Van gyógyszer. De a gyógyszer az nem az, hogy én majd kitalálom otthon, hogy majd de jó lesz. Megfáztam majd most, akkor meleg zuhanyt veszek, egy kis fokhagyma, és majd én kitalálom, hogy milyen jó meggyógyítom magam. Nem, ez nem gyógyszer. A gyógyszer az, amit Krisztus ad. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. És hogyha belegondolunk, akkor mennyire csodálatos ennek a laodiceai üzenetnek a belső logikája. Ugye mi a diagnózis? Laodicea szegény, vak és mezítelen. Mi a gyógyszer? Szegénység ellen a hit, a tűzben megpróbált arany. A mezítelenség ellen a fehér ruha. Ugye mi a fehér ruha? Gondoljunk egy picit most arra, hogy Laodiceában ez hogyan hatott ez az üzenet. A város lakói főleg bankárok voltak, bővében voltak a pénznek, de Jézus azt mondja, hogy ez értéktelen. Az az igazi érték, amit én adok neked. Aztán büszkén viselték a maguk alkotta, gyártotta fényes, fekete gyapjú szövetből való előkelő öltözéket. Mit mond erre Jézus? Ez a szemét. Majd én adok nektek ruhát, fehér ruhát. És mi a harmadik? Ugye erről nem beszéltem az elején, de még volt egy érdekesség. Laodiceában gyártottak szemkenőcsöt. Bizonyám. És azt mondja, hogy az a szemkenőcs sem ér semmit. Majd én adok nektek valódi szemgyógyítóért. Tehát mi ennek az üzenetnek a valódi lényege a mi számunkra? A magunk igazsága helyett Jézus igazságát kínálja fel nekünk. Nem kell támaszkodnunk a saját tudásunkra, igyekezetünkre, jó cselekedeteinkre, amire sokszor annyira szívesen támaszkodunk. Elég, hogyha átadjuk a Krisztusnak az elégtelen, önzéssel fertőzött voltunkat, és majd ő meggyógyít bennünket. Hogy van ez a szép ige Ézsaiás könyvéből? Mindnyáján olyanok voltunk, mint a tisztátalan, megfertőzött ruha, ami igazságunkkal. Álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket. És mit akar ezzel szemben Krisztus? Majd én adom nektek ingyen, kegyelmi ajándéként az igaz értékeket. Az igaz hitet, az igaz életet, a jellemet, és a valódi látást, hogy meglássuk, hogy milyenek vagyunk valójában. Ellen Goodwight-tól idéznék erre a szem kérdésre, szemgyógyító ír kérdésre. A szem az érzékeny lelkiismeret, az elme belső látása, gondolkodás módja. Azon múlik az ember lelki egészsége, hogy mennyire tiszta, helyes a látása ennek a belső szemnek az élet dolgairól. Mi a szemgyógyító ír? Az Isten igéje. Éles fájdalommal nyilal a lelkiismeretbe az alkalmazásakor, de mit csinál? Meggyőz bennünket a bűnről. Metsző fájdalom szükséges, hogy utána a gyógyulás bekövetkezzék, a szem őszintévé legyen. Isten nagy erkölcsi tükrébe nézve a bűnös olyannak látja meg magát, ahogy Isten látja őt. Bűnbánatra és Jézus Krisztusban való hitre jut. A laodíceaiak nem teljesen vakok. Máskülönben a szemgyógyítói nem tudná visszaadni a látásokat. Ez esetben ugyanis képtelenek lennének felismerni és értékelni a krisztusi jellemvonásokat. Ha összegezni szeretném, akkor azt mondanám, hogy a hit általi igazi élet, valamint Isten igéjének megvilágosító hatalma az, amely ennek az igénynek a felismeréséhez szükséges. És az az érdekes, hogy ha egy kicsit visszakanyarodunk az Efézusi levélhez, akkor azt látjuk, hogy az üdvösségnek az útja világos volt az első korszakban, és ez vezetett oda, hogy ilyen hatalmas nagy ébredés lett, és nagyon-nagyon hatékonyan és csodálatosan ment végbe az első evangélium hirdetése földön, emlékeztek rá mindannyian. Tehát 12 emberből milliós nagyságrendű keresztény lett. Nagyon rövid idő alatt. És ha visszanézünk a Szárdiszi és a többi levélre, akkor ott is ugyanezt látjuk. Az előreformációs mozgalmak, a reformációs mozgalmak mind ezt a tanítást fedezték fel. Ugyanezt a tanítást. Nincs semmi új benne. És ugyan ennek a tanításnak kell itt a laodíceai korszakban is világosan megjelennie a mi számunkra. És akkor hogy folytatódik a tanács? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Buzgón törekedj azért, és térj meg. És ha belegondolunk, igazából ez is egy gyógyszer, nem? Egy kegyelmes ígéret, amely még akkor is, hogyha válságot és próbát helyez kilátásba, akkor is meg fog valósulni. Akiket én szeretek. És akkor itt látjuk azt, hogy Krisztus valóban szeretetből mondta ezt. Ébreszteni, megtisztítani szeretne bennünket. És ezért majd fog engedni nagyon sok próbát, ne legyünk naívak, a keresztény életünk majd nem arról szól, hogy ha már azon az úton járunk, amit az Isten szeretne látni, hogy akkor minden olyan happy lesz, és milyen boldogok leszünk majd. Nem, lesznek ott is kemény próbák. Ez benne van. Az ébresztő és megtisztító próbát megengedi az Isten a mi életünkben. De ahhoz, hogy odáig eljussunk, meg kell látni a mi állapotunkat. És ez a legfontosabb, én azt gondolom. A római levélben olvassuk, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Az Isten nagyon-nagyon nehezen mond le az emberről. És látja mindannyiunkban azt, hogy még megmenthetőbb vagyunk. A kérdés az, hogy mi erre a hívásra hogyan válaszolunk. És akkor a tanácsnak az utolsó része, az pedig, amit már idéztünk olyan sokat, és énekeltünk is a kezdőénekben, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye milyen sokszor idézzük ezt a képet, szinte minden úrvacsoránál elénekeljük ezt az éneket. De ahhoz, hogy megtérjünk, ahhoz be kell látnunk, hogy a mi kereszténységünk az Krisztus nélküli kereszténység. Amikor mi nem térden állva könyörgünk minden nap Krisztushoz valódi kegyelemért, addig ez így is marad. De Krisztusnak ott van az ígérete, hogy ha valaki hallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, akkor én vele vacsorálok, és én velem. És ha megnézitek, akkor Krisztusnak minden üzenetében, amit úgy látunk már, hogy hát ennél mélyebbre már nem lehet süllyedni, mindegyikben ott van az ígéret. És hogyha itt most a Máté evangéliumában egy kicsit előrébb megyünk itt a 24. fejezetben, akkor abban is benne van. Ezt mondja, a fügefáról vegyétek a példát, amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Krisztus visszajövetele, itt van a küszöbön. És neki olyan munkásokra van szüksége, akik elvégzik ezt a végidő munkáját, és ha belenézünk őszintén a mi életünkben, akkor azt látjuk, hogy nagyon messze vagyunk még ettől. Mire van ehhez szükség? Megtérésre van szükség. Viszont Krisztusnak az ígérete csodálatos. Ő nem azt mondja, hogy majd én önkényuralkodóként belépek az életedbe, és megmondom, hogy te mit, hogyan csinálj. Nem. Ő azt mondja, hogy én a szövetségesed leszek. Nem az fog történni, hogy az ő akarata érvényesül majd ezután, és az emberé meg abszolút nem. Hanem egész más. Az ember szabadsága sértetlen marad. Viszont az értelme, az erkölcsi lényet és az akarata teljes odaadását kéri ezután is Krisztus. Nem robotokat szeretne. Ő azt szeretné, hogy belássuk, hogy rá van szükségünk, és ő szövetséges társként az életünket meg tudja változtatni, és készé tud bennünket arra tenni, hogy elvégezzük ezt a munkát. És akkor térjünk a legeslegvégén az ígéretre. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én királyi székembe, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal együtt az ő királyi székébe. Kiknek szól ez a felhívás? azoknak, akik elfogadják azt a gyógyszert, amit a Krisztus felkínál nekik. Mi ez a gyógyszer? A hitáltali megigazulás, amiről olyan sokat beszélünk, csak éppen nem térünk meg, és nem bocsássuk be Krisztust a mi életünkbe. És ez az üzenet megint ugyanerről szól. Krisztus igaz életében és győzelmeiben való részesedést ígér nekünk. Fogadjuk el ne csak a tulajdonított igazságot, hanem a részesített igazságot is. Amikor olyanná válhatunk a megszentelődésben, mint Krisztus. Mi kell ehhez? Győzni kell. Ennyi a titok. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön. És mi a győzelemhez vezető út? A hit által elnyert kegyelem az életünkben. Az, hogy hiszünk, mert Krisztus is így győzött a földi életében. Mindig az Atyához fordult, folyamatosan. Reggel, hajnalba fölkelt, imádkozott. Este, folyamatosan imádkozott. Hol vagyunk mi ettől? Ha belátjuk azt, hogy valóban ilyenek vagyunk, és rólunk szól ez a levél, akkor ez a feladat. És mi az ígéret? A Krisztus trónjára ülés azt jelenti, hogy a győztesek osztozni fognak vele a végső győzelmében, az örömben, az újjáteremtett föld feletti királyi uralomban. Ki ne vágyna erre? Mindannyian vágyunk erre. Valljuk be őszintén. Hogy ne szeretnénk, hát hogy ne szeretnénk ennek a részesei lenni? De mi kell ehhez? Az, hogy a mi kis emberi szívünk, a gyenge, kis, törékeny emberi szívünk, az szövetségese legyen. És akkor a Szentlélek tud munkálkodni a mi életünkben. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az az áldozat, amit az Atya és Krisztus hozott, kimondhatatlan áldozatként az ember megmentéséért, az hason ránk olyan szinten, hogy hálás szeretetből fakadó viszont áldozattal és önmegtagadással tudjunk Krisztushoz és Istenhez fordulni. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.